fölröpent a hír, hogy nem biztos, hogy szükség van a heti 5 nap testnevelés órára. Szerintem ez mind a pedagógusokat, mind a szülőket megosztotta, hogy most kell vagy nem kell, de én inkább azzal kezdeném, hogy miért fontos a mozgás? Miért fontos az, hogy a gyerekeket mozgásra neveljük?
Hát ezt már nagyon sokan leírták, elmondták ugye az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, pszichológusok, testnevelő tanárok, biológusok, nagyon sok tudományterületről azt gondolom van egy ilyen egyetértés, egy konszenzus abban, hogy fizikálisan és mentálisan is nagyon-nagyon fontos a fejlődés érdekében a gyerekek számára egészen kiskortól, tehát úgy is mondhatjuk, hogy az egészséges életmód nagyon fontos része, immunrendszert erősíti, önbizalmat növeli, társaságban történik, ugye megtanít a többiekkel együttműködni, a felnőtt világnak a szabályait elfogadni, tehát számtalan olyan előnye van, hozzáadott értéke van, amit konkrétan más területről nagyon nehéz lenne összehozni, összehordani, így, hogy muszáj mozogni a gyereknek, hogy ilyen sok pozitív hatást elérjünk. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy ugye, hogy indul akár egy csecsemőnek így az én tudata, mert az első élmények között van az, hogy ott a kis homályos látásával, ahol az anyának is csak arcának így a vonalait így valahogy megismeri, és kezd így elkülöníteni a többi arctól. Az első ezen kívüli élmény az, hogy ott kalimpál valamit a kezével, és akkor ott szinte változik így előtte valamit. Tehát, hogy nagyon erősen össze van így kapcsolva az, hogy ő mozog, azzal, hogy hatást gyakorol a környezetére. És hogy egy óriási örömérzetet okoz már egy csecsemőben is. Van így az én tudatnak az egyik alapköve, a testünknek a használata. Én innen indítanám, hogy ez már a babakocsiban, vagy kiságyban, vagy hordozóban, vagy most nevezzük bárhogy, ez már ott megjelenik.
De külön kell választani ezt a sporttól. Én 49 éves vagyok. A mi időnkben iskolás évek előtt nem nagyon sportoltunk mondjuk versenyszerűen, hanem csak játszottunk, kint voltunk az udvaron, len voltunk a grundon, ameddig lehetett kint voltunk, és hétvégén este 10-11 órakor már úgy könyörgött be bennünket édesanyánk, hogy menjünk be. De hogy a sportolás maga az leginkább általános iskola alsó tagozatán kezdődött, amikor bekerültünk az iskolába. Most viszont azt látom, hogy ez előrébb tolódott, tehát már óvodában elkezdik a gyerekeket vinni, úszni, focizni, aikidózni, tehát különböző sportágakra.
Azt nagyon fontosnak tartom, hogy válaszok külön, hogyha valakinek az a célja, hogy később akár aikidó bajnok legyen, akár úszó bajnok, nem gondolom, hogy annak befolyásolnia kellene mondjuk a 6 éves korig történő mozgást vagy sportot, tehát nem abból lesz későbbi aikidó bajnok, aki már 5 évesen gyönyörűen csinálja a mozdulatokat, hanem ahogy mondta is, hogy hát ott még másznak a gyereket, meg kúsznak, meg bújóskáznak, meg fogóskáznak, és hogy ezeken kell átmenniük ahhoz, hogy később már egy választott sportágban ők tudjanak egyáltalán fejlődni. Tehát valóban van ilyen tendencia, vagy volt, most már inkább megfordult megint, amennyire az én környezetemben én látom, hogy próbálják minél hamarabb specializálni, hogy fú, hát itt már nagyon kell tanítani belsővel azt a rugást, vagy a kosárra dobást, vagy bármit specifikusan, és hetente 4-5-ször is ugyanazt kell csinálni, de hogy azért a szakemberek tudják, hogy nem. Nagyon fontos, hogy először menjen végig az a gyerek azokon az alapmozgásformákon, amik általánosan fogják őt fejleszteni. Tehát, hogyha most nézzük a óvi foci program, az egész országban, ugye az oldalban elérhető, az, hogy külsős szakemberek, edzők mennek oldalba óvi focit tartani, és hogy ne ijedjünk meg attól, hogyha esetleg oda kutkantunk, és azt látjuk, hogy úristen, de hát nem is fociznak, mert szabadrugásokat kellene gyakorolni, vagy valamit, nem. Tehát, hogy akkor csinálja jól a dolgát a kollega, ha azt látjuk, hogy ők fogócskáznak, vagy tűzvízrepülőznek, vagy kúsznak, tehát, hogy mozgásfejlesztés történik. Igen, óvi foci program keretében, igen, ismerkednek a labdával is természetesen, meg a ritmusérzéket fejlesztik. Ha pedig azt látjuk, hogy be van dobva egy labda, és mindenki rohan és lökik fel egymást, szóval, hogy nem abból lesz majd mozgásfejlődés, vagy akár a következő szoboszlai, hanem abból, hogy ezeket a klasszikus gyerekjátékokat tanulják meg, és ezen keresztül fejlődnek. Hát ha megnézünk egy fogócskát, hát cik-cakban össze-vissza kiszámíthatatlanul futnak közbe, kennelniük kell a környezetüket, döntést hozni folyamatosan, hát ez bármely csapatjátékra egy kiváló előkészítés. már önmagában az a játék, akkor érintőfogóban, ahol megérintették a gyereket, ott kell fogni a testét, úgy kell szaladnia, tehát hogy az is a maga a testtudatnak egy nagyon fontos játéka, az elővételezésnek, hol fogom én megfogni azt a másik gyereket, a vállánál, ami így egyszerűsíti a dolgát, vagy próbálom egyből a vádliánál megfogni, tehát aki már így előre gondolkozik, az már próbálja nehezíteni a következő fogónak a dolgát. Tehát nagyon sok minden van ebben, és én is azt hallom, hogy ezen végig kell menni mindenkinek. Ha megnézzük korunk egyik legnagyobb labdarúgóját, Haalandot, és nagyon sokáig ő nem is köteleződött el a labdarúgás felé. Nagyon sok minden más csinált, de hogy nem specifikus a labdarúgó volt gyerekként.
De akkor miért van az, hogy szülők már óvodáskorban erőltetik azt? Mert hát persze a szülő mindig elfogult a gyermekével. Tehát, hogyha 3 éves már kitűnően tudja a labdát rúgni, akkor a szülőnek valahol ott a szemei előtt lebeg, hogy ebből focista lesz ebből a gyerekből, stb. Tehát, hogy a szülő sietteti ezt, hogy minél hamarabb elkezdjék képezni a gyerekét, ami nem biztos, hogy jó?
Részben van olyan szülőtípus, aki sietteti, de azt gondolom, hogy ez nem is a szülő felelőssége feltétlenül, vagy nem kizárólag, hogy ő sietteti. Tehát olyan meglátja, hogy ú, abban ügyes, persze, hogy szeretne jót a gyermekének. Nyilván ez is lehet ilyen szélsőséges fantázia, és ugye tudjuk ezt a jelenséget, hogy akár a saját meg nem valósított álmát próbálja megérni a gyereken keresztül. Mindig fontos megkérdezni magunktól szülőként is, és mindig figyelnünk kell arra, hogy kinek az akarata, hogy ő menjen most sportolni, vagy hogy még egy edzésre menjen el, vagy hogy még jobban hajtson, ezt most egyébként a gyerek akarja, én akarom, ez az én vágyam, ő hol van ebben, tehát mindig érdemes egy ilyen önvizsgálatot tartanunk szülőként, mert könnyen átlendülhet egy másik irányba, hogy lényegében a szülő akarja ezt az egészet, és az nem lesz jó a gyermeknek. Tehát a sporthoz való viszony, a sporttal való kapcsolata fog sérülni ezáltal. Még azt mondom, hogy ha az élsporttal való kapcsolata sérül, az még a kisebbik veszteség, de az, hogy a mozgással, a sporttal, egészségügyi sporttal való kapcsolata sérül, az már egy nagyon nagy veszteség így a felnőtt korra vonatkozóan is. No, de visszatér oda, hogy mi a helyzet azzal, hogy hát azt akarjuk, hogy már focizon az a gyermek, már rúgja a vört, vagy bármely más sportágban most ő legyen egy ilyen elkötelezett sportoló. A legfontosabb az, hogy az edző álljon bele abba, hogy kedves szülők, én így dolgozok, ezek az én szakmai elveim, 6 évesen nem fogunk tornát nyerni, ő nem vállalom azt, hogy gyerekbajnokokat neveljek, azt vállalom, hogy egészséges gyerekeket nevelek, akiket nem fogunk be a korai specializációnak a káros hatásainak kitenni. És hogy itt van sokszor inkább egy feszültség, hogy egyébként szakmailag kiválóan dolgozó edzők kaphatnak a szülői oldalról nagyon nagy nyomást, hogy hát akkor elviszem a gyereket, mert ott az a másik csapat, az sikeresebb. 6 éves korról beszélünk, tehát ne akarjunk gyermekbajnokokat nevelni, hiszen ha megnézünk más jelenbeli sikeres felnőtt sportolókat, egyáltalán nem biztos, hogy ők 6-7 évesen kiváló sportolók voltak már. Lehet, hogy sokadikak voltak. Akár Haaland, a kiváló labdarúgó, már nem tudom, serdülőkorban köteleződött el a foci mellett. Számtalan más dolgot csinált előtte, de nem, ő se a gyermekbajnok volt labdarúgásban.
Sőt, a szakemberek azt is mondják, hogy érdemes kiskorban több sportot kipróbálni, és többféle mozgásformát űzni, mert ugye ez mind fejleszti a gyermeket.
Sőt, én még annyit is mondanék, hogy ne az legyen a célja a szülőnek, hogy nem megyünk, kipróbáljuk a karatét, kipróbáljuk az úszást, kipróbáljuk a focit, hanem inkább úgy mondanám, hogy kicsi szakértő váljon belőle akár több területen is, és majd utána döntsön az elköteleződésről, tehát ne az első 1-2 élmény alapján döntsön arról, hogy na melyik az ő sportága, és akkor azt ők csinálni. Nagyon előnyös, hogyha tényleg elköteleződik a pár hónapot, pár évet akár másik sportágakban is.
Ugye arról beszéltünk, hogy a mozgás fontos, hogy örömforrás legyen, feszültségoldást és élményt adjon. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik mondjuk elkezdenek valamilyen sportot, de ők mondjuk nem akarnak meccsekre járni, meg versenyezni, ők csak a sport szeretetért. Szóval itt valahol az edzőnek a szerepe lenne fontos, hogy ezt a szülőkkel megbeszélje, hogy oké, tehát most ide jár a gyerek, de hogy az én célom edzőként az, hogy mondjuk egy csapatot neveljek ki, és akkor, hogy partner benne vagy nem, mert én azt látom, hogyha a gyerek eljár mondjuk edzésre, és hogyha ő nem akar versenyre menni, akkor lemorzsolódik. Tehát előbb-utóbb azok a gyerekek eltűnnek, akik nem akarnak meccsekre menni. Holott ő lehet, hogy élvezi azt, hogy kosarazhat, csak éppen nincs meg benne az a motiváció, hogy én elmenjek meccselni. Mert nem tartja magát annyira jónak, vagy neki nem hiányzik az a stressz, ami azért ezzel együtt jár. Szóval, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akik szeretnének sportolni, de versenyezni nem szeretnének? És hogy nagyon sokszor én azt látom, hogy ezek a gyerekek kiszorulnak a sportból.
Igen, sajnos ez egy létező jelenség. Több mint egy évtizeddel ezelőtt végeztünk egy kutatást, részben erre vonatkozólag. Körülbelül ez jött ki, hogy a gyereksportban akkor tudnak bennmaradni, hogyha egyébként van versengés is. Tehát körülbelül ez a közeli sport van, vagy nincs semmi gyermek számára. Nem hozzáférhető a tömegsport, vagy sokkal szűkebben. Még egy átlag vidéki kisvárosban sokkal kisebb esélye van tömegsportot folytatni egy gyereknek. Ha akarok, akkor évente elmegyünk a diákolimpiára, de nekem ez így elég, mert nekem egyébként is a tanulás az fontosabb. És valóban lemorzsolódnak ezek a gyerekek, amennyiben az az edző, vagy az az egyesület nem vállalja deklaráltan, hogy igen, nekünk a csapatnak ez egyik része, az olyan, hogy ők járnak edzésre, elfogadjuk, hogy nem jönnek meccsre, de amit megtehetünk, azt meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy ők is az egyesület, vagy akár a csapat részének érezték magukat, de hogy nem minden az e-sportról szól, hanem valóban egy nagyon fontosnak tartanám, hogy lehessen jó sok hobbi gyerek sportolót nevelni, akik nem a hétvégi meccsért vannak feltétlenül oda. Tehát azt gondolom, hogy ezzel, hogy így csináljuk, egy nagyon nagy tömeget is veszít a magyar sport, de akár úgy, mint a magyar társadalom.
Igen, és lehet, hogy mondjuk ezekből a gyerekekből később egyébként tehetséges sportoló válna, akár versenysportoló is, mert ugye nem egyforma az érési folyamat, tehát valakinek több idő kell, valakinek kevesebb. Lehet, hogy aki nagyon tehetséges, az mire odaérne, hogy révbe jusson, kiég és abba hagyja az egészet. Valaki meg éppen azért jut el mondjuk a legmagasabb szintig, mert ugye megvolt neki ez a fokozat. Beszéltünk arról, hogy ki is a motivált valójában, a gyermek vagy a szülő. És igen, ugye a szülőnek van egy nagyon fontos feladata, hogy ott álljon a gyermek mögött. De megéri a túlkorai versenyeztetés, vagy a teljesítménykényszer? Mert ha például az úszást nézem, ott is már nagyon korán elkezdik, tehát kiszemezgetik azokat, akik belátnak fantáziát, és bizony 6-7 évesen őket keményen elkezdik trenírozni, de mindenben ez van, hogy a korai kezdés.
Hát az, hogy megéri-e, ez egy jó kérdés, attól függ, hogy mit tekintünk nyereségnek, és mit tekintünk veszteségnek. Tehát látjuk-e egyáltalán a veszteséget, amit okozunk vele, vagy azt ilyen szükségszerűnek betudjuk, hogy korai serdülőkorban a kiégést azt nem tekintjük veszteségnek, hanem azt mondjuk, hogy hát ez ilyen eddig tartott az élsport, akkor azt mondtuk, hogy hát de megérte felkelni. Korán megérte már 6 évesen, nem tudom, sokkal több edzésre menni, mint ami mondjuk így nemzetközi szinten elfogadott.
De ön, mint sportpszichológus, bocsánat, hogy a szavába vágok. Igen, igen. Sok gyerekkel találkozott már. Mindegyik igen gyerek élvezi azt, hogy mondjuk úszásnál heti 5-ször, vagy 6-szor, mert 6-szor, már sok esetben 6-szor, mondjuk reggel este menni kell az úszodába és úszni.
Élsportban úgy szoktuk mondani, az, hogy az edzések hány százalékát élvezi, meg hány százaléka kifejezetten kellemetlen, meg szoktak határozni egy ilyen arányszámot. Elsősorban felnőtt élsportolók, hogy ha az edzések egyharmadát kifejezetten élvezem, és csak az egyharmada olyan, ami hú, az viszont nehéz, akkor egyébként jó úton járok. Hogyha ez az arány felborul, akkor érdemes elgondolkozni. Nyilván gyereksportban azért remélem, hogy több, mint egyharmad az élvezetes edzéseknek a száma, vagy az edzések mennyiségének, vagy időtartamának az egyharmada élvezetes. Tehát azt gondolom, hogy nem baj, ha van benne kellemetlen érzés, nehéz érzés, mert erre is való a sport, hogy megtanulja, hogy igen, amúgy fú, most úgy nincs kedvem edzésre menni, de gondoljam csak végig, hogy mi is fog történni, meddig fog tartani ez a nehéz érzés. És hogyha rendszeresen megéli azt, hogy hát az első 3 perc nehéz, de utána annyira jó az a maradék 60 akárhány perc, akkor ezzel nagyon sokat tanult magáról is, meg akár a nehézségek, nehéz helyzetek kezeléséről. De hogyha ez elkezd nőni, hogy úgy megyek edzésre, hogy egyébként nem akarok, és közben is ilyen, éppen, hogy esetleg egy pillanatra lesz sikerélményem, de közben meg így van egy ilyen nyomott hangulatom, egy fáradtságom, és utána se jobb, és ez az időszak eltart mondjuk már akár több hétig, akkor azért nagyon gyorsan szedjük ki a gyereket, és nagyon gyorsan tartsunk pihenőt számára, vagy struktúráljuk át az ő heteit, és üljünk le beszélgetni arról, hogy pontosan mi is lenne való annak a gyermeknek.
De akkor egy különbséget kell tenni a hiszti, és az, hogy mondjuk van egy pillanatja olyan, hogy jobb lenne ülni a kanapén, és semmit nem csinálni, mint az, hogy elmenjek edzésre, mert egyébként, abszolút. Ha elmegyek, akkor tök jól érzem magam.
Pontosan. Kimozdulok itthonról, az jobb lesz, de természetesen, hogy van egy ilyen kezdeti ellenállásom. Ezt ne tévesszük össze azzal, hogy neki nincs kedve hozzá, mert ez egy felnőtt felelőssége, hogy megtanítsa a gyermeknek, hogy mit kezdünk az ilyen nehéz érzésekkel, vagy akár negatív gondolatokkal.
Nézzük a tehetséggondozás és a sport összefüggését. Milyen egy tehetséges kisgyerek?
Ugye a tehetség az kreatív, alapvetően autonóm, tehát az azt mondja, hogy szabadság igénye nagy, ami így felnőtt pedagógus szemmel akár ilyen öntúlságosan öntörvényűnek tűnhet, nagyon makacsnak, vagy akár ilyen együttműködésre képtelennek. Ezek olyan kifejezések, amiket át is lehet keretezni, tehát hogy az a makacság az lehet egy nagyon erős kitartás is. Az az öntörvényűség vagy autonómia az jelentheti azt is, hogy meglátja a gyenge pontjait mondjuk egy szabályrendszernek, ami hát egy kevésbé önreflektív edzőben, pedagógusban azért akár dühöt is kiválthat. De hogyha visszatérünk oda, hogy a tehetséges gyermeknek pedig ez vele járója, és ezt megpróbáljuk levagdosni, és ezt nagyon könnyen le lehet vagdosni. Tehát, hogy azért az egy nagy-nagy téveszme, hogy a tehetség utat tör magának, ez egy nagyon nagy butaság, az úgy lehet taposni a tehetséget, mint annak a rendját. Ami fontos, az az, hogy én is azt látom, hogy akár megnézzük a csapatsportjainkat, olyan jó gyerekeket nevelünk, és ott lesznek a viszonylag fegyelmezett, olyan jó fiúk, jó lányok, lehet, hogy megcsinálja az edzés munkát, de akkor, amikor téthelyzet van, mit fog mozgósítani? Előfordulhat, hogy jó dolog a fegyelmezettség. Tehát ott már nem erre van szükség, hanem ott arra van szükség, hogy tényleg az öntörvényűség, tényleg a szemtelenség, a pimasság, sokszor azzal lehet nyerni. Szeretem ezt a felosztást például behozni, akár csapat vagy egyéni sportokba is, mondjuk a jégtáncnak a megközelítésébe hozni, ott is megvan a kötelező gyakorlat, erre is szükség van. Ha azt megcsináltam, akkor fogja érdekelni a zsűrit a szabad gyakorlatom. És a nagyon öntörvényű gyerekeknek jó, szerintem jó ez a fajta megközelítés, vagy ezt így magukévá teszik, hogy tényleg szükség van rá, tényleg be kell mutatnom először azt, amit várnak tőlem. A közlegnek meg szüksége van arra, hogy utána viszont csinálhassa, amit ő akar, ami az ő sajátja. Tehát egy jó edző, mondjuk egy csapatsportról beszélve, tudja jól használni azt, hogy főleg gyereksportban, mondjuk egy fociban több poszton is játszott gyerekeket, és igenis olyan poszton is játszatja, amit neki nem annyira a sajátja, de tudja az edző, hogy egyrészt hasznos rá, mert hogyha tanulja és fejlődik benne, oké, de ezt megcsinálta, utána mehet arra a posztra, amit kreatív és élvezi. Tehát, hogy tud adni is ezzel. Na, szóval ezt én is látom, hogy nem mindig tudjuk jól kezelni a tehetségeinket. Az is nehézség, hogy nagyon kiemeljük őket, tehát átesünk a ló túloldalára. Az egyik oldal az volt, hogy levagdosunk mindent, legyen ugyan olyan, mint a többiek. Másik oldal pedig, hogy túlsottan ki van emelve, és rásütjük azt, hogy te tehetséges vagy, és neked mindenben példaként kell viselkedned, meg neked kell hozni a meccseket, tehát hogy elkezdünk óriási terhet rakni rá. Tehát, hogy nyilván van ezer árnyalat a kettő között, amiket egyébként szabad használni, és van olyan helyzet, hogy tényleg úgy kell kezelni, mint bárki más, hogy érezze, hogy egyébként ő is egy a sok közül, és vannak pontok, ahol pedig tényleg meg lehet adni számára abszolút a differenciált elbánást.
De akkor ezek szerint a jó edző mondjuk egy fiatal életkorban sportoló kis palántánál, gyerek palántánál, ott az a lényeg, hogy ne teljesítményorientált szakember legyen? Vagy legyen az is, csak tartsa meg az egyensúlyt, az egészséges egyensúlyt, a teljesítményorientáltság és a fejlesztő nevelő meg érzelmi biztonságot nyújtó felnőtt között.
Ha még óvodáskorról beszélünk, vagy ez a kisiskoláskor legeleje, akkor egyértelmű, hogy sok haszna nincs a teljesítményorientáltságnak. Ugyanakkor jó, ha van szeme annak a pedagógusnak, edzőnek a szakmájára, tehát hogy észreveszi a tehetséget, de ne vigye el, mert nem arra van szüksége még annak a gyermeknek, hanem ugyanúgy az érzelmi biztonságra van szüksége, ugyanúgy arra van szüksége, hogy olyan közegben legyen, ami biztonságos, kiszámítható, egyszerűen egy jó hangulat van, tehát hogy ebben az életkorban magánál a sportágnál fontosabb az edző személyisége. Tehát szinte mindegy, milyen sportággal kezd az a gyermek, ha olyan edző van, akivel egyszerűen nagyon jó buli az az egy óra, és közben jól el is fáradunk, akkor jó helyen van a gyerek. Bármit is fog később csinálni. Jó gyakorlatokat tud adni, jó játékokat, amiben meg lehet élni egyébként a versengést. Tehát a teljesítményorientáltság inkább itt jön be, hogy megtanítja a gyerekeket, hogy hogyan álljanak a saját teljesítményükhöz. És itt ilyen kis alap gondolatokat tud elültetni bennük. Tehát ha hibázik, akkor annyit mond neki, hogy ez az, odaálltál és megpróbálta, próbálna még egyszer. Tehát nem lesz így, hogy elrontotta, hát persze, hogy elrontotta.
És nem ordibál.
Hanem magát a hozzáállást tanítja meg, hogy mit kell a nem sikerült dolgokkal, hogy ezt kiszabad mondani. És lehet, hogy mutat neki egy darab dolgot, hogy figyelj, fókuszálj most erre, csináld így. Nem kell mindent megtanítani egyszerre, és itt jön az edzői szakmának egy nagy kreativitása és szakmaisága, hogy ő tudja, hogy most ezen a lépcsőfokon pontosan mit kell mondani annak a gyereknek. Mi a következő lépcsőfok, amit most neki meg kell lépnie, és nem a következő titet akarom egyszerre megtanítani, hanem most csak egyet. Egyet mondok, nagyon jó, feljöttél benne. És akkor majd 3 hét múlva jön a következő. És hogy hagyja, hogy közben hibázzon, hagyja, hogy közben félre menjenek dolgok, de alapvetően, tehát az érzelmi biztonság az legyen meg, ezt nem írhatja felül semmit, tényleg egy óvodáskori vagy kisiskoláskori sportban.
Igen, mondjuk annál rosszabb nincs egy gyerek számára, hogy állandóan hibára emlékeztetik. Tehát, hogyha mindig azt mondják, hogy na látod, megint nem úgy csináltad, ahogy mondtam. Megint nem azt csináltad, amit mondtam. Persze itt jön mondjuk az edző, hogy már elmondtam 20-szor. Hát igen, akkor lehet, hogy 30-szor is el kell mondani annak a 7-8 évesnek vagy 9 évesnek, mert hogy ő még nincs azon a szinten, meg életkori sajátosságból is fakad, hogy ők állandóan próbálkoznak. És természetes, hogy mindig újabb és újabb dolgokat szeretnének kipróbálni. És az nem biztos, hogy egy felemelő érzés a gyereknek, hogy állandóan ordibálnak vele.
Ez biztos, hogy nem. Ugyanakkor, ha edzőként én azt látom, elmondtam 20-szor és nem értette meg, akkor egy kicsit magam felé is fordítsam a dühömet, nem a gyerek felé, és vegyem rá magam, jó, akkor lehet, hogy mások kell elmondanom. Akkor lehet, hogy más kell használjak most ennél a csapatnál, vagy ennél a gyereknél. És akkor itt bejön számtalan dolog az önfejlesztésnek a kérdései edzőként. Volt olyan edző kollégám, aki pont ezért, ő például gyógypedagógushoz ment el, mentoráltatni magát, hogy, hogy hogyan tudja jobban megtalálni a hangot a gyerekekkel, hogyan tudja jobban elmagyarázni nekik a taktikát például, és akkor megtanulta, hogy jó, vannak gyerekek, akikkel le kell járni a taktikai mozgásokat, van, akinek elég a vizuális tábla, valaki felmondatja, mint egy verset, verset írat felük, stb. Szóval, hogy itt számtalan kreatív edzői megoldást láttam már a futásom során. Tehát, hogy ha van akarat, akkor meg fogja oldani az az edző, hogy a gyerekeket a saját képességéhez mérten el tudja jutatni oda, ahova ők valók. Ez nem azt jelenti, hogy világbajnok lett velük, hanem mindenkit a saját tudása szerint fog fejleszteni.
És hol van ebben a közegben a szülőnek a helye? Mert a szülő szerintem két ember között áll, az edző és a gyereke között. Tehát valahol meg kell bíznia a gyerekébe, és meg kell bíznia az edzőben is.
A legjobb, hogyha ez egy háromszög, ahol alapvetően mindenki elfogadja a másiknak a határait, tehát hogy mindenkinek megvan a saját felelőssége, a gyereknek is megvan, az edzőnek is, és a szülőnek is megvan. Ezeket így nagyjából egyeztetjük egymással, de megpróbálunk nem beleszólni. Nyilván ami igaz, nem sért valamilyen nagyon komoly érdeket. Tehát nyilván nem kell elnézni bármit az edzőnek, hanem azért érdemes felhatalmazni. Tehát, hogy igen, ennek a területnek a szakértője, és kedves gyermekem, ezt ő tudja jobban. És ezt nem hallania kell egy gyereknek, ahhoz, hogy tényleg tudjon bízni az edzőjében, hogy anya, apa őt nem húzza le, hogy jaj, hát az rossz döntés volt az edzőtől, hogy tényleg lecserélt, vagy egy olyan taktikát kért a gyerekektől, ami lehet, hogy végül nem sült el, vagy nem lett eredményes, de lehet, hogy nem is ez volt a célja, hogy eredményes legyen. Tehát fontos, hogy onnan induljunk ki, hogy nagyon sok felnőtt kell egy gyermek köré, így a fejlődése során, tehát akár egy utca is, és hogy szülőként mi nem tudunk mindent megadni neki, nem is feladatunk. Ha ezt megpróbáljuk, azok a történetek általában nem szoktak jól elsülni, és nem érdemes úgy tekinteni az őre, hogy nem a fontos személy lesz a gyerek életében, és nem kell, hogy ugyanazt gondolja, amit én arról a sportágról, és még ha abban a sportágban én járatos is vagyok, sokkal jobban jár a gyermek, hogyha ezeket egy másik személytől tanulja meg.
De azt gondolom, semmi szín alatt nem jó, hogyha a szülő átveszi az edző szerepét.
Igen, igen, és akkor ilyenkor jönnek azok a meglátások, hogy ú, de hát nem jó az az edző, hát nem is mond nekik szinte semmit, alig beszél a meccs közben. Ú, de imádom, amikor ez van egyébként, hogy az edző keveset beszél a meccs közben, mert az azt jelenti, hogy ő bízik a gyerekekben, bízik a folyamatban. Elgyakoroltuk, és ők majd megoldják a meccs közben. Igen, nem minden tökéletesen, de ez rendben van, az csak egy visszajelzés az edzőnek, hogy ők most itt tartanak, és lehet, hogy az edző már a meccs közben adja, hogy jó, akkor ezt a gyakorlatot így meg így fogjuk megcsinálni. És lehet, hogy még le is írja közben gyorsan, hogy nem kell joystickozni a gyerekekkel edzőként, a szülőként főleg nem, tehát ugye ez alapszabály, hogy ilyen taktikai utasítás nem adunk, mert a gyerekben lojalitás konfliktus alakulhat ki, ugye az azt jelenti, hogy egyrészt ott az edző, aki fontos számára, úgy tanulják, amit kell, de közben meg apa mondja, hogy most fuss balra, de közben a gyakorlat során nekem itt jobbra kell, tehát hogy ez csak feleslegesen összezavarja a gyereket. Ráadásul a gyerekek jelentős része beszámol arról, hogy ez egy nagyon kínos, amikor apa vagy anya túltolja a lelátón.
A serdülőkor az, ami egy fordulópont egyébként, hogyha a sportot nézzük?
Mindenben forduló pont, az lenne a furcsa, a sportban pont nem az lenne. Egyértelműen, tehát a testi változások, a mentális változások, a társas változások. Ami addig működött, azt hirtelen így felrúgja, alakul egy káosz, és akkor abból alakul majd megint valami jól kiszámítható dolog. Sportban ugye ilyenkor látjuk a lemorzsolódást, látjuk azt, hogy elveszíti valaki azt a nagyon stabil mozgás koordinációját például, ami addig volt, és lehet, hogy 2-3 év mire visszajön. Úszóknál láttam egy kiváló előadást erről pár éve, hogy a serdülőkori változások következtében milyen típusú technikai gyakorlatokat érdemes újra és újra bevetetni az edzésekbe, és hogy annyira tetszett, hogy ennyire specifikusan tudnak erről beszélni. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy merjünk ezekről beszélni, és készítsük is fel a gyerekeket erre, hogy tök normális, ami történik most veled. Mert mit történik egy ilyen gyerekkel, amikor bénának érzi magát, mert megint megbotlott a lépcső, meg neki ment az ajtófélfának, mert nem érzi a test határa, nem tudsz hirtelen most úgy gyorsulni, de aztán ebből a káoszból utána valami jobb fog majd kisülni. Csak ilyenkor fontos visszatérni oda, hogy bízzak a folyamatban, bízzak a gyakorlásban, merjek visszavenni, merjek pihenni, fontos elültetni a fejében akár azokat a gondolatokat is, hogy ez egy nagyon erős változás, ami történik a testedben. Kívülről még nem mindig látható, de rengeteg energiát igényel, ezért többet eszik, többet pihen, lusta, idézőjelben lusta, de hát ilyenkor erre van szükség, és gyűjtse az energiát ehhez az életszakaszához.
Mikor érdemes váltani, vagy abba hagyni egy sportot? Ezt egy szülő el tudja dönteni, vagy észre tudja venni, hogy hoppá, itt váltásra van szükség, mert valami nem stimmel?
Fontos abból kiindulni, hogy azért sportolunk, hogy fejlődjünk, egy örömet adjon, sikerélményt adjon, jó társaságban legyek, adjon egy biztonságot, kiszámíthatóságot az életedben. És akkor beszéltünk itt arról, hogy ez egy átmeneti probléma, ami csak igen, ez most nehéz, de kibírom, és jobb lesz. Vagy egy tartós nehézség, ami nem fog változni akkor se, hogyha én fejem tetejére állok. Tehát, hogy fontos, hogy ne egy adott kudarc után, egy sértődés után történjen, hanem ez egy kiérlelt döntés lehessen. Ez is fontos, hogy mit tanítunk ezzel a gyermeknek, a váltással. Nem arról van szó, hogy fú, nekem az nem sikerült, ezért én inkább elmentem máshova, és akkor egy ilyen, ha nincs ló, jó a szamáris effektus, mert, vagy pedig jó, az ott tényleg nem felelt meg, nem volt egy jó légkör, ezért inkább elmentem máshova. Nagyon nem tudom, milyen narratívája van egy váltásnak, nagyon sok minden indokolhatja, tehát akár itt tényleg ez a serdülőkori krízisek is, hogy egyszerűen átalakul például akár a testük, már lehet, hogy nem is alkalmas annyira arra a sportára, vagy kiderül, hogy hoppá, én maradok 170 centi, mit akarok én a kosárlabdában, röplabdában, pontosan, mi lenne, hogyha másba fektetném az energiámat. Nagyon sok kérdés merül ilyenkor fel, de szerintem ami fontos, hogy ez az alapokhoz visszatérni, hogy mennyire örömforrás nekem, hogyha már fél éve rosszul alszik a gyerek, alvás problémái vannak, sír, akkor azért nem gondolom, hogy benne kellene hagyni, vagy ebből azt tanítani neki, hogy hát ilyen a sport.
És mi van akkor, ha tevetséges mondjuk abban az adott sportban a gyerek, de ő mondjuk a fejébe veszi, hogy na, én most táncolni szeretnék. Tehát ezt gondolom egy edző és egy szülő részéről is nehéz döntés elengedni azt a gyereket. Tehát, hogy engedjük el, ne engedjük, vállaljuk a konfliktust.
Nehéz döntés. Amikor szülőcsoportot tartok, akkor meg szoktam kérdezni, hogy a holnap abba hagyná a gyerek azt a sportot, te hogy éreznéd? Mert itt dől el, hogy az én identitásom része az, hogy a gyerekem sportol.
Így van.
Vagy a gyereke megfigyelem, és őt teszem fókuszba, hogy amúgy ez az ő sportja, ez az ő világa, az ő szabályai szerint, az ő kontrollja szerint. És ha az ő élete az, hogy ő inkább elmegy táncolni, akkor ő elment táncolni. És én fejem tetejére állhatok, és benne tarthatom valameddig abban a sportban, nem biztos, hogy ez én kontrollom. És ez is lehet, hogy ő kipróbálja a táncot, és 3 hónap múlva azt mondja, hogy tök jó volt, megéltem, jó buli, néha fogok még, de én most megyek vissza, nem tudom, úszni, vagy éppen amit csináltam. Persze aztán itt van az, hogy reagál rá a környezet, mit szól hozzá az edző, de azt gondolom, hogy nem tehetjük a döntéseinket mindig ettől függővé, hogy mit szól majd a XY, ahogy az adott egyesület, még akkor sem, hogyha ennek lesz negatív következménye.
És az a legfontosabb, hogy ne kényszer legyen a sport az életében, hanem örömforrás.
Abszolút.
Sok gyerek vagy felnőtt sportoló jár önhöz? Egyáltalán a szülő észreveszi, hogy mikor van szükség sportpszichológusra?
Igen, sokan járnak, amiben egy elmozdulás van mondjuk akár csak 10 évvel ezelőtthöz képest, hogy nem csak kríziskor jelentkezik sportoló, hanem egyre többen vannak úgy, hogy jó, elértem egy szintet, a következő szezonra keresek magamnak sportpszichológust, és akkor ugyanúgy keresnek sportpszichológust, mint egy erőnléti edzőt például, vagy dietetikus. Ugye sokszor a probléma hozza a sportolót, de utána marad a fejlesztési célra, tehát egyre többen. Sőt, egyre jellemzőbb az, hogy a kisebb korú gyerekeknél, a serdülőkor előtt, hogy csak a szülővel dolgozok. A gyerek sportja hozza ide, annak a problémája, de a szülő jár hozzá, mert lehet, hogy benne hozott elő valamit, amivel most neki kell dolgozni. És akkor nagyon hasznos is, hogyha nem a gyermeket hordják különböző fejlesztésre, hanem magukat próbálják fejleszteni.
És hogyha Magyarországon a sportot nézzük, ez már beívódott, hogy a sportpszichológusra nagyon nagy szükség van, és mondjuk szerves része akár egy csapatnak, ha mondjuk az élsportot nézzük, mert külföldön ez természetes, ugye magyarok sokszor szoktak azon nevetgélni, hogy ja, Amerikában mindenkinek pszichológusa van. De hogy ez azért nagyon fontos, mert nem biztos, hogy a szülő és az edző meg tudja oldani azt a problémát.
Úgy meg visszatérek oda, hogy nagyon sok felnőtt kell egy gyerek mellé, egy egész utca, egy egész falu kell, hogy találkozzon különböző típusú, különböző szakemberekkel, és mindegyikből tud táplálkozni. Egyébként annyira nem rossz itt a helyzet. Egyrészt szerintem egyre inkább beivódott. Tehát vagy én vagyok szerencsés, és a munkahelyemen ezt nagyon természetesen veszik a kollégák, a szülők, a gyerekek, hogy nem az utolsó pillanatban szólnak, hanem részt vagyok a folyamatoknak. És tényleg a prevencióban ez a jó, hogy kisebb befektetéssel is meg lehet előzni már komolyabban kialakuló problémákat. Ugyanakkor összehasonlítva, nemzetközileg összehasonlítva, nekem most az a benyomásom, most akár külföldön élő magyar sportolók, akár utánpótlás sportolók, ők inkább választanak Magyarországról sportpszichológust, és nem csak a nyelv miatt, mert még a nyelv miatt tudna ott járni, de sokszor kevésbé hozzáférhető. Aha. Ott a pszichológus, és nem csak az anyagiak miatt, hanem van olyan válogatott magyar utánpótlás sportoló nyugati országban, hogy mondjuk nincs sportpszichológusa a válogatottnak. És ezért találnak meg például Magyarországról engem, hogy akkor dolgozzunk együtt. Nem rosszabb a helyzet jelenleg, én azt látom.